Mivel az éjszakai álomban az Úristen egyszerre két Zoltán barátomat hozott elém, ezért, és annál is inkább, hogy összesen már öt Zoltán szemét hozott elém a mindenható Isten. Így jött, hogy megnézem a Zoltán név jelentését. Nyilván nekem erről volt fogalmam korábban is. Zoltán kísértetiesen hasonlít a Szultán szóhoz, ugye, a Zoltán. És hát a Wikipedia, ugye, ha beírod a Google-be azt, hogy Zoltán, egyből kiadja a Wikipedia-t, az, hogy a Zoltán arab eredetű ősi magyar személynév. A török közvetítéssel a magyarba került arab szultán, szultán, vagyis szultán szóból származik. A SZ hangváltozás oka, hogy a régi magyarban az S hangot még a Z betű jelölte. Később pedig az íráskép alapján kezdték el Z-vel ejteni. Jelentése, uralkodó, fejedelem, női párjai, Zoltána, szultána. Na, ennyit a Zoltán névről, és röviden még hozzáfűzném azt, amit úgy érzem, hogy fontos hozzáfűzni ehhez a névhez, ennek a névnek a jelentéséhez. Tehát ugye a lényege, a jelentése az, hogy uralkodó, fejedelem. Uralkodó és fejedelem. És tudjuk jól, hogy az ember, minden ember, nem csak a Zoltánok, hanem az Attillák is, meg a Jóskák is, meg a Pisták is, meg az Erzsikék is, mindenki szeret uralkodni, szeretne uralkodni. És épp ez az elbukásnak a lényege. Tehát erről szól, ha valaki olvassa a Teremtés könyvét, lehetőleg vallásmentesen, vallási befolyásmentesen, gyülekezeti befolyás mentesen, ha valaki olvassa a Teremtés könyvét imában, alázattal, szerítséggel, a Teremtőjével szemben, megértheti azt, hogy az elbukásnak a lényege pontosan abban áll, hogy a teremtett ember, ugye Ádám, ahogy mondják, ezt nem is mondom, ezt visszavonom, elnézést, nem mondok semmit pluszba. Tehát az Ádám jelentés az, hogy ember. És az embernek az elbukása abban áll, hogy megjelent az ő fejében az a gondolat, hogy milyen lenne uralkodni. Milyen lenne uralkodni? Miért? Hát azért, mert az ember ő az korábban nem próbálta. Az ember Istennek a gyermeke volt, és ő nem uralkodott, nem kellett uralkodjon semmi fölött, mert ő gyermek volt. És amíg gyermek a gyermek, és igazán gyermek a gyermek, ő nem akar uralkodni. Miért? Azért, mert neki öröme van az életben. Öröme van a játékban. Tehát az ember vagy felnőtt, vagy pedig gyermek. Kettő közül valamelyik. Mind a kettő nem lehet. Ezért beszéltem arról a minap, hogy az ember vagy öntudatos, vagy pedig önfelett. A kettő egymással nem fér össze. A kettő kölcsönösen kizárja egymást. Az ember, hogyha önfelett, akkor ő nem öntudatos. Amikor én gyermekkoromban játszottam, én önfeletten játszottam. Meg sem éheztem. Kiabáltak, hogy menni kell kajálni. Nem vagyok éhes. Hát hogy lennék éhes, hogyha egyszer játszok? Benne vagyok az életben. Ha valaki öntudatos, az nem lehet önfelett emberek. Hát hisz épp a tudás, az tudatosság, az öntudatosság veszi ki az embert a gyermekkorból, az önfelettség állapotából. A tudás veszi ki a tudásfája, a tudásfájának a gyümölcse. Vissza a Zoltánra, a szultánra, hogy túlságosan ne kalandozzunk el. Jelentése az, hogy uralkodó fejedelem. Hát ez maga az elbukás, emberek, az Ádámnak a fejében megjelent az a gondolat, hogy milyen lenne uralkodni. Milyen lenne uralkodni? Hisz Isten ő az Úr, ugye? Mert a Biblia Istent nevezi Úrnak. Ő az Úr, Urak, Ura, királyok, király, ugye? Ő, aki megjelent Jézus testében, megnyilvánult Jézus testében, hogy megmutassa nekünk az életnek a szabályát, az élet törvényét, az élet útját. Ő az Úr, ő az uralkodó. Igen ám, de az Ádámnak a fejében is megjelent az a gondolat, hogy milyen lenne uralkodni, hogy ő is Úr legyen. És akkor gondolt ő arra, hogy milyen lenne, hogyha lenne neki egy segítő társa. És az van leírva a Bibliában, hogy hát látta az Úr, hogy nem jó Ádámnak egyedül. De miért látta az Úr, hogy nem jó Ádámnak egyedül? Azért, mert Ádámnak megjelent ez a gondolat az ő fejében már. Tehát Isten csak látta azt, hogy milyen gondolatok szaladgálnak az Ádám fejében. hogy nem jó neki egyedül, holott kell neki segítőtárs, holott Ádámnak volt segítőtársa. Ádámnak ki volt a segítőtársa? Isten. Az ég és a föld teremtője, az Atya Isten volt, Ádám segítőtársa. Hogy kell ezt elképzelni? Én erről bátran beszélek, drága embertársak. Elmondom, hogy miért. Azért, mert én, amit mondok, ezt én megélhettem. Nekem Isten megengedte, hogy ezt megéljem. Noha bűnös ember voltam, nem voltam egy tiszta alak, egy tiszta, erkölcsös, bűntelen ember, mégis valamit az Úristen nekem megengedte, hogy tapasztaljam meg az édeni állapotot. Gyermekkoromban is megtapasztaltam, erről már többször beszámoltam, legutóbb abban a felvételben, aminek a címe az, hogy az élet egy álom. Az élet egy álom. Abban beszélek arról, hogy megtapasztaltam az éden gyermekkoromban. Utána megtapasztaltam az édeni állapotot a keleti zarándoklatom során, amikor Indiában és Nepálban zarándokoltam teljesen pénz nélkül, teljesen Istenre bíztam magamat. Nem volt, nem ismertem a Bibliát, semmit. Egyszerűen volt egy bizalmam, Isten megadta, bíztam benne. És megtapasztaltam emberek azt, hogy nekem volt segítőtársam Indiában. Tehát én kaptam a tanításokat. Még mielőtt a Bibliát olvastam volna, a jóságos Istennek úgy volt kedves, hogy engemet tanítson. Tudta, hogy kemény fejű vagyok, ilyen szú, én is ilyen Zoltán voltam, szultán voltam az agyamban, uralkodó típusú, és ezért Isten úgymond nekem megengedte, hogy betekintést nyerek abba az állapotba. Úgyhogy meg sem érdemeltem azt jóformán. És megtapasztaltam azt, hogy Isten az én segítő társam mindenben. Ez úgy nyilvánult meg, hogyha én Dél-Indiában egy keresztény családdal találkoztam, és ők engemet befogadtak, meg megvendégeltek, ennem adtak, meg szerettek, meg minden, akkor bennük volt az én társam, a mindenható Isten. Ha továbbmentem néhány házszámmal, és egy muzulmán családnál voltam elszállásolva, és ők megadtak nekem mindent, akkor megtapasztaltam, hogy a muzulmán családban is Isten az én segítő társam, az én gondviselőm. És így tanított engemet a mindenható Isten, és készített fel arra, ami arra kemény útra, ami előttem volt, és ami előttem van, talán még mindig. Nem tudom, hogy még meddig, de még itt van, még ezen az úton vagyok én is. Tehát megtapasztaltam azt, emberek, hogy úgy igazából, tehát olyan kijelentések jöttek, és erről már akkor én beszámoltam a szabad gondolatos időben, hogy velem semmi rossz nem történhet. Csak néztem ki a fejembe, ez hogy lehetséges, hogy velem semmi rossz nem történhet. Én hittem Istenbe, és én akkor úgy hívtam őt, hogy gondviselő. Erre futotta nekem akkor, így neveztem. Ő az én gondviselőm. Mondtam a mi atyánkot közben, hogy a saját szavammal is fohászkodtam, és tapasztaltam emberek azt, hogy bárhova megyek, bárhol vagyok, bárkivel vagyok, nekem mindenütt jó, mindenhol élvezhetem az ő gondviselését. És erről beszámoltam, és akkoriban is nagyon sokan egy időben a Szabad Gondolat volt egyik legkövetettebb WordPress blog, egyik legkövetettebb és leghíresebb magyar WordPress blog. Noha még helyes írás semmi, úgy, ahogy ékezetek nélkül írtam, amit tapasztaltam. És sokan olvasták. Az embereket megérintette az, amit tapasztaltam. Miért? Azért, mert az fentről volt emberek. Fentről volt. Csodálatos volt az, hogy ott van egy székely fiúcska valahol, ugye messze idegenben, Indiában és Nepálban, nincsen pénze, de mégis megvan mindene. Sőt, pénzt kínálnak fel neki, és mindent felkínálnak számára, és még el sem fogadja. Mert annyira büszke, vagy annyira nagyképű, hogy el sem fogadja. Holott csak az volt, hogy Isten ezt adta szívemre, hogy ezt az utat én pénz nélkül csináljam, hogy mutassam meg, hogy pénz nélkül is lehet élni. És noha kaptam pénzt is, tehát én nem kértem, de mindig felkínálták számomra a pénzt is. Valósággal rám tukmálták. Volt olyan, hogy elhívtak különböző helyekre. Tartottam előadást iskolákban, egyetemeken, és pénzt adtak borítékba, de nem akartam elfogadni, aztán volt, hogy rám erőltették is. Persze azért jó volt ott a néha útközben, megvettem egy mangót, egy banánt, vagy valamit, húst nem ettem én sem akkor, mert nem kellett olyan melegben. És tehát megvolt mindenem, emberek. Azt tapasztaltam, hogy velem rossz nem történhet. Szó szerint én az utam során a gondviselésről, a gondviselésről és a gondviselőről tettem bizonságot. Akkor nem neveztem Jézusnak, nem neveztem Istennek, mert nem volt nekem ez tudásom. Nem volt nekem bibliai tudásom. Csak később tudtam meg, hogy ki volt az Isten, aki engemet a tenyerén hordozott. És hát azt tapasztaltam az indiai Édenben, hogy nekem megvan mindenem, hogy nekem a segítőtársam mindenki. Hát a mindenható Isten mindenki benne az én segítőtársam. És gyermekkoromban ugyanezt megtapasztaltam. 10 éves korom előtt én már mentem itt, zarándokoltam körbe a falvakon. Elmondtam ugye múltkor is, hogy mindenhova bementem, minden kis lovaskocsira felkapaszkodtam, elmentem velük az ő otthonukba, meglátogattam őket, ennem adtak, én segítettem nekik munkában, örömmel tettem mindezt. Megtapasztaltam azt, hogy velem rossz nem történhet. Ezt én már gyermekkoromban megélhettem. És ezt persze, miután elolvastam a Bibliát, megismertem a Teremtés könyvét, akkor értettem meg, hogy ez az éden, az édeni állapot, a gyermeki állapot, az édeni állapot minden ember esetében, a gyermekkor az valamelyest éden. Különböző mértékben. Azt is hozzáfűztem, hogyha valaki netán nem tapasztalta meg az édent, még egy évre sem, vagy fél évre sem, vagy kicsi időre sem, az ne szomorodjon el, ne keseredjen el, mert Isten megadja neki, mostantól megadhatja neki, hogy ő megtapasztalja az édent, az ő gondviselését, mint ahogy azt én megtapasztaltam gyermekkoromban, illetve az indiai zarándoklat során. És akkor így már ugye kaptam egy átfogóbb megértést arról, hogy oké, olvassuk a Bibliát, de mi a jelentése? Hogyha én azt nem vonatkoztatom magamra a Bibliát, akkor azt feleslegesen olvasom emberek. Olvashatok én a Földről, meg távoli civilizációkról, meg más galaxisokról, de semmi értelme nincsen. Hogyha én nem értem meg, hogy az rám nézve mit jelent, mi annak a jelentése, akkor én teljesen fölöslegesen olvasom a Bibliát, a Teremtés könyvét, akár az Evangéliumot, a Jelenések könyvét. Csak akkor van értelme, hogy az Úristen megnyitja a szemeimet, mert kérem, hogy érthessem meg, amit olvasok, és megmutassa azt, hogy ez rám nézve mit jelent. És ha rám nézve az Ádám története azt jelenti, hogy amíg gyermek voltam, amíg az Édenben voltam, megvolt mindenem, nekem nem volt, nem kellett segítő társ, hisz az Atya Isten volt az én segítő társam mindenben és mindenkiben, ahogy azt én megtapasztaltam gyermekkoromban, illetve felnőtt koromban is, a zarándoklataim során. És akkor az elbukás teljesen egyértelmű, emberek. Az elbukás nem az volt, hogy Éva megkísértette Ádámot, ember, és a beszélő kígyó. Ez már mese. Ez már mese, de ezt is meg lehet érteni. Az elbukás az volt, hogy megjelent az Ádámnak a fejébe, hogy hát kéne nekem egy segítő társ. És Isten látta, hogy Ádám itten spekulál, itt már sumákol, uralkodni akart Ádám. Hát de Ádám, Attila, miről beszélsz? Segítő társ? Hát nem tapasztaltad meg azt, hogy én vagyok a te segítő társad mindenben? Akármelyik embert, én Indiában gonosz emberekkel is találkoztam. Indiában még a gyilkosok is úgymond, még a gyilkosokat is használta a mindenható Isten, hogy engemet segítsen. Tehát mindenben, mindenkiben Isten volt az én segítő társam. Attila, Ádám, minek kell neked segítő társ? Minek kell neked segítő társ? Csak nem valami olyant akarsz csinálni, amit én neked nem mondtam, hogy csinálj. Csak nem uralkodni akarsz egy másik emberen? Ádám, Attila, Zoltán, csak nem valami ehhez hasonló gondot van a fejedben, hogy te is uralkodni akarsz, mert olyan akarsz lenni, mint Isten. Az a kígyó, ami beszélt Évához, az a kígyó hol volt, emberek? Ki az a kígyó? Hol festették meg Jézust? A Golgotán. A Golgota jelentése koponyák helye. Hol van megfeszítve az igazság a te életedben? A Golgotán, a koponyád helyén, az agyadban, az agyadban. Na ott van a kígyó az agyadban. És ő mondja neked, hogy hát te uralkodhatsz fölötte, hát te is úr lehetsz. Hát Ádám, Zoltán, Attila, próbáljátok ki, hát ti is urak lehettek mostantól. Olyanok lehettek, mint Isten. És akkor Ádám azt mondja, hát tényleg ki nekem egy segítő társ, hogy azt csinálja, amit én mondok. Uralkodhassak fölötte. És itt már az Ádámnak a gondolatában, a gyermek gondolatában megfogant a bűn. Akkor jöttél ki te az Édenből, amikor a fejedben megfogant a bűn, hogy te is uralkodnál valakin egyet. És akkor itten ugye jön az Éva, bejön a képbe az Éva, a másik társ az ellenkező nem. Te is ellenkező nem vagy, mert te is ellenkezel Istennel, és ő is ellenkezik Istennel. Mind a kettő ellenkező nem. Tehát ellenkező nemek vagyunk mindannyian. Úgy a férfiak, mint a nők, ellenkező nemek. És akkor, ugye, persze Ádám hárított, hát azt mondja, hogy hát az asszony, akit te mellém adtál, na ő kísértett meg engemet, hogy egyek arról a fáról. Igen ám, de az asszony kikérte, hát Ádám kérte, hát Isten nem tuk már rá senkire az asszonyt, sem a férfit. Ő azt akarta, hogy legyünk, maradjunk gyermekek. De nekünk ez túlságosan nehéz felfogni, ezt én most nem fogom tovább bonyolítani, mert akinek ezt meg kell érteni és megértheti, úgyis meg fog érteni. Erről már korábban többször beszéltem. Hogy annak mi a jelentése, hogy Ádám és Éva. Legutóbb azt a fejtelt még esetleg a figyelmetekbe ajánlom, aminek az a címe, hogy szabadulás lépésről lépésre, azt hallgass meg azt a felvételt. És talán abból meg fogod érteni, mi az, hogy Ádám és mi az, hogy Éva. A lényeg az, hogy amikor Ádám még gyermek volt, egészséges gyermek volt, szabad gyermek volt, akkor ő gyermek volt, ugye? Gyermek, Ádám volt. De amikor megfogant az ő fejében, hogy kell neki segítőtárs, akkor mi lett? Szultán. Szultán emberek. Az Ádámból Zoltán lett. Érthető? Az Ádámból, aki gyermek volt, tökéletes ember. Nem milyen a gyermek? Az írás szerint, a Teremtés könyve szerint milyen a gyermek? Azt mondja, hogy benne van a férfi és a nő. Sokszor már rengetegszer beszéltem erről. Néha még unom is. Isten könyörjön rajtam, hogy tudjam elmondani. Türelmesen. Annak, aki még ezt nem hallotta. Tehát az Ádám ő gyermek volt. Az ember, amit Isten teremtett. Azt mondja, hogy férfit és nőt teremtett. De egybe volt szerkesztve, mi pedig azt hisszük, az az egybeszerkesztés ott a papbácsival az oltár előtt. Nem emberek, nem. Az a halál szövetsége, az a törvény szövetsége. Mert egybe volt szerkesztve a kettő, de nekünk ez nagyon felfoghatatlan ebből a távlatból, több ezer éves távlatból, nekünk ez most még felfoghatatlan. Noha most is vannak jelek arra vonatkozóan, hogy vannak olyan biológiai szerkezetek, élő lények, amelyek himnősek, tehát tökéletes teremtmények, tehát férfi és nő egyben. Le van írva az írásban, hogy ki lett véve az Ádámból a nő, és úgy lett ő férfi. Korábban ő nem férfi volt, hanem ember, tökéletes ember, férfi és nő egyben. Csak ez nekünk már nagyon nehéz felfogni. Tudod, miért olyan nehéz ezt felfogni? Azért, mert túlságosan elfoglalt vagy. Túlságosan le van foglalva az agyad, a hülyeséggel, az ostobasággal, az orvérzésig munkával, a fölösleges dolgokkal, a hiába valósággal. Túlságosan meggazdagodtál, az agyadba meg vagy gazdagodva, hazug tudományokkal. A zsebedbe szintén meg vagy gazdagodva, és te nem érsz rá Istennel beszélni. Nem érsz rá megismerni az igazságot, és ezért olyan nehéz ezt felfogni, amit most mondok, de akiben van alázat, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, amit mondok, nincs ahogy ne értse meg. Nincs ahogy ne értse meg. Tehát most a mai élővilágban is vannak arra utaló nyomok, hogy a tökéletes Ádám az férfi és nő egyben, úgy, ahogy le van írva a Bibliában. Többször elmondtam azt is, hogy az LMBTQ, vagy LGBTQ, vagy nem tudom, hogy mondják, ezt tulajdonképpen azt akarja megvalósítani, mert Bibliában le van írva, de testi módon, és ez itt lesz sátáni. Viszont Isten azt akarja, hogy mi ezt lelki módon valósítsuk meg. Lelki módon, emberek. Lelki módon. És akkor lesz isteni, avagy krisztusi a dolog. Tehát a Zoltánról annyit röviden és tömören, hogy értsük meg a lényeget, a Zoltán az elbukott ember. Tehát én is egy Zoltán vagyok ilyen értelemben, mindenki egy szultán. Mert az elbukott ember attól elbukott, hogy ő uralkodni akart. Kellett neki egy segítőtárs, akit lehetett irányítani. És az asszonynak is kellett egy ilyen segítőtárs, a férfinak is. Az asszony is irányítja a férfit, és a férfi is a nőt, és mind a kettő hazudik egymásnak. Ezért többször mondtam azt, hogy a férfi nem a nőbe szerelmes, nem az ő feleségébe szerelmes, hanem a feleségéről alkotott kép beszerelmes. Amit ő elképzel, az ő feleségéről. Ő abba szerelmes, a legtöbb férfi. Érthető? És a legtöbb nő. Tehát a nők sem a férfiakba, a férjükbe szerelmesek, hanem a férjükről alkotott képbe. Ezért mondtam azt, hogy a férfi és a nő is úgymond Éva. Tehát az, ami nem más, mint az illúzió. Tehát Éva az nem a nő, hanem az illúzió. A feleségedről alkotott képet, azaz Éva. A férjedről alkotott képed a fejedben, azaz Éva. És Ádám az te vagy a csonka ember, a fél ember. A félfiú, férfiú, félfiú, félség. Szóval ezt értsük meg, nem hiába adta az Úristen, hogy összesen mostanig 5 Zoltánt hozott elém, mind az 5-öt megszólítottam személyesen is, telefonon, Facebookon, különböző módon, és ezek közül 2 pozitívan reagált. Azt mondom, hogy Isten fizesse. Azt mondom, hogy Isten fizesse. Ezek közül kettő alázattal és pozitívan reagált, egyik semlegesen, és a másik kettő, hát mondjam azt, olyan negatívan, olyan közömbösen, egyik meg is sértődött rám, hogy miért mondok neki olyant, amit mondok. Úgyhogy nem olyan rossz az arány, mert Isten megérintette őket, a zoltánokat, a szultánokat. Én is egy ilyen zoltán voltam, egy ilyen szultán voltam. Az Úristen engemet is megérintett, és elhívott az életre. Ismerjem meg az ő szavát, szülessek újjá, szembesüljek azzal, hogy mivé lett az én lelkem, tisztuljak meg, legyek gyermek, és amikor én újjá születek, akkor én már nem zoltán vagyok, nem szultán vagyok, mert én senki fölött nem akarok uralkodni. Az ég adta a világon. Többször elmondtam nektek, hogy én is többször meg voltam kísérve az uralkodás, annál is inkább, hogy én is voltam vezető pozícióban, amíg a világban voltam, világban dolgoztam, volt nekem is több vezetői, voltak vezetői beosztásaim, a katonaságnál is egy ilyen szultán voltam, tehát ilyen, hogy mondjam, vezetői pozíciót kaptam, tiszti pozíciót kaptam, tehát gyakorolhattam az uralkodást. És ezen az úton is megvoltam kísértve többször, hogy uralkodjak másokon, mert Isten használt engemet, hogy kinyilvánítsa az ő bölcsességét. És ugye ez engemet megkísértett azzal, hogy akkor én több vagyok, mint mások, vagy hogy mások jöttek és engemet kísértettek, hogy én válaszoljak az ő kérdéseikre. És akkor azt mondtam, hogy de várjál, hogyha én most én válaszolok a kérdésedre, akkor ez már gyülekezet, akkor már én vagyok a főnök, és te vagy az én alattvalom. De én ezt nem akarom. Vagy ha én főnök vagyok, ha én szultán vagyok, akkor én már gyermek nem lehetek. Én nem akarok szultán lenni. Oké, nekem Isten adja a kijelentéseket, azokat én megosztom, én ezt el is felejtem. Én ezt a videót mostan felvettem, közítettem, azzal viszontlátásra én ezt elfelejtettem. Ez nem fog engemet terhelni. Én minden nap megosztom a mindennapi friss kenyert, amit kapok az mindenható Istentől. De ezt én nem, az agyamban nem tárolom. Hogyha tárolni akarnám az agyamban, akkor én is zoltán lennék, avagy szultán lennék. De én már nem akarok szultán lenni, hanem Ádám akarok lenni. Gyermek, tökéletes gyermek. És ezért mondja Pál apostol jelképesen Jézusról, hogy ő a második Ádám. A tökéletes Ádám, az első elbukott, és a második Ádám által, Jézus Krisztus által, a mindenható Isten adta a helyreállítást, hogy újból menjünk vissza az Édenbe, a gyermeki állapotba, kedves zoltánok, kedves szultánok, erről szól a ti nevetek. És hát nem nevetek ezen, mert ez nagyon komoly téma, nagyon komoly dolog, és boldog az a szultán, az a zoltán, az az úr, aki ezt megérti. Mert ebben a világban, drága embertársak, amíg az ember újonnan nem születik, itt mindenki zoltán, mindenki szultán, mindenki szultán. És akkor én most áttérnék az éjszakai álomra, azonban ezt úgy fogom elmondani, hogy felolvasom azt a levelet, amit írtam az egyik zoltán, hogy igazából mind a kettőnek elküldtem a levelet, de ezt konkrétan az egyiknek címeztem, ezt a levelet, ezt az üzenetet, akinek már többször írtam, még nem válaszolt. Nem is kérdeztem semmit, tehát nincsen semmi gond azzal, nem válaszolt. Volt, amikor beszívecskézte, örömmel fogadta, amit írtam, leírtam, remélhetőleg ezt is örömmel fogja fogadni, remélhetőleg a mindenható Isten megérinti az ő szívét, az ő lelkét, fel fogja támasztani, és elveszi tőle a zoltán nevet, az ő a zoltán jellemet, a szultán jellemet, hogy ne akarjon ő már uralkodni, és kívánjon gyermek lenni, újjászületni. Na ezt kívánom az összes zoltánnak, az összes mindenkinek, aki úgymond szultán, avagy uralkodó, vagy pedig fejedelem. Már az is emberek, hogy értsük meg a lényeget, a zoltánnak a lényegét, a szultánnak a lényegét. Hát amúgy, ha jól belegondolok, akkor nem csak öt zoltán van, hanem hat. Most már hatodik is eszembe jutott. Többen vannak, akiket elénbe hozott a mindenható Isten. Próbálok egy picit meglassulni, nekem fölöslegesen dadogjak. Szóval, sok szultán van, tehát az is, drága emberek, hogy a saját életemet uralni akarom, kontrollálni akarom, már az is szultánná tesz engemet, fejedelemmé. Mivé? Fejedelem. Fejedelemség. Hát az hol van? Hát a fejben, emberek. Hol van az igazság megfeszítve? A fejben, az agyunkban, a Golgotán. A Krisztus hol van megfeszítve? A koponyában, a Golgotán, a fejedben, a fejedelemség. Vágd ketté az agyadat, középen, az orrodnál, és nézd meg a keresztmetszetét. Egy fa, egy lompulató fa, a tudás fája, emberek. Hol van megfeszítve az igazság? A Krisztus, a tudás fájában. Hogy lettünk mi fejedelmek? Hát a tudás által, emberek. A tudás által vagyunk mi fejedelmek. És a fejedelem az nem gyermek. A fejedelem az már nem önfelett, öntudatos. Kell neki tudás fájából. Elmegy tanfolyamokra, különböző tanfolyamokra, előadásokra. A tudását akarja ő növelni. Az ezotéria spiritualitás mind erről szól. Tudatosság balra, tudatosság jobbra. Tudás hatalom. És így tovább, és így tovább. Igen ám, de aki öntudatos, az nem önfelett. Aki öntudatos, az felnőtt. Az önfelett, az pedig gyermek emberek. Erre hív a mindenható Isten az ilyen kijelentések által. Áldott legyen az ő neve, emberek. Áldott legyen az ő neve, és az ő felkentjének a neve. Az Úr Jézus Krisztus neve, akit szégyel Székelyföld. A székely keresztények őt a hétköznapokban szégyelik. Az ő nevét szégyelik, káromkodásban nem szégyelik, fölöslegesen veszik, de úgy, hogy mit mondott Jézus, vagy mit mond Isten, mi az ő törvénye, úgy már szégyelik és restelik. És akkor tehát még egyszer hangsúlyozom azt, hogy Jézus nem volt szultán, Jézus nem volt Zoltán. Miért? Azért, mert ő még a saját élete fölött sem uralkodott. Azt mondja, atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet, az én életemet. Így mutatott nekünk útat, hogy legyünk ilyen bizalommal a teremtőnkkel szemben, hogy Uram, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet, az én életemet, te vezess engemet, te add nekem a tanítást, a mindennapi kenyeret. Legyen meg a te akaratod, ne az én akaratom. Mert hogyha az én akaratom lesz meg, akkor én már Zoltán vagyok, akkor én már szultán vagyok. Na ennyit a Zoltán névről, és akkor áttérnék a levélre, amit fel fogok olvasni minden kedves Zoltán számára, aki ezt hallhatja. Hát minden kedves Zoltán, ez lehet Jolánka is felőlem, meg Éva is, meg Juci is, teljesen mindegy. Itt mindenki Zoltán. Érthető? Itt mindenki szultán, mindenki úr, mindenki fejedelem. Én akkor leszek gyermek, amikor már csak egy Úr lesz az életemben, és az nem más, mint az élő Isten, aki Jézus Krisztus által megmutatta az útat. Egy Úr lesz. És akkor én már nem Úr vagyok, hanem gyermek. Egy tökéletes Ádám, Istennek a gyermeke, örömök között ugrándozó gyermeke, ahogy édesanyám látta egy álomban, hogy az erdő vadállatai is ott voltak körülöttem, megszeridültek körülöttem, mert én szerid voltam. De én ha Zoltán vagyok, ha szultán vagyok, én szerint nem lehetek emberek. Csak akkor, hogyha gyermek vagyok, ha Krisztusivá váltam, a Jézus Krisztus szava által, Isten kegyelme által, ezt értsétek meg, és akkor mindent értetek. És akkor felolvasom a levelet, hangos levél lesz akkor ez. Drága régi barátom, az Úristen megint elém hozott az éjszakai álomban, de még mielőtt elmesélném az álmot, érdekességképpen elmondom, hogy veled együtt eddig összesen 5 Zoltánt, most már 6, ugye, már 6 jutott eszembe, akkor csak 5 volt, ami eszembe jutott, most már 6. 6 Zoltánt hozott ő elém, akiket szerre megkerestem, éppen úgy, mint téged. Legutóbb a jelenlegi polgármestert, aki ugye Nagy Zoltán, és neki is elmondtam, hogy miért címeztem azt a levelet teljesen nyilvános, azért, mert közszereplő, elsősorban azért, mert Isten ezt adta, és ő közszereplő, tehát az ő neve ugye szerepelhet ilyen, akár ilyen nyílt levelekben is. Ezt a másik Zoltát nem nevezem meg teljesen nyilvánosan, mert ő nem közszereplő, nem megy olyan, mint egy polgármester, vagy pedig egy valamilyen celeb, vagy politikus például. Tehát legutóbb a jelenlegi polgármestert Nagy Zoltánra mutatott rá mindenható Isten. Akkor én még nem tudtam semmit a választási kampányról, mert nem foglalkoztam vele, és nem is érdekelt, és otthon sem vagyok. Ennek ellenére az Úristen megmutatta, ki lesz a polgármester. És még mielőtt megnyerte volna a választásokat, nyilvánosan figyelmeztethettem őt arra, hogy mi vár rá, amennyiben polgármester lesz. Ezt adta mindenható Isten. Azt sem tudtam, hogy ő indult a választásokon. Mégis ezt adta mindenható Isten, elém hozta, és ugye hát én már kaptam azt, ugye, hogy talán ő lesz a polgármester. És ezért volt az a nyilvános figyelmeztetés neki. És ami szép volt az egészben, emberek, és teljes szívemből kívánom, hogy ne csak a polgármester legyen ilyen Gyergyóban, hanem mindenki, aki hallja ezt a felvételt. Mert ő nem megutálta a szavaimat, emberek, hanem meghallgatta, és halával fogadta a figyelmeztetést. Más emberek, akik kisebbek, úgymond, mint ő, ugye, ebben a földi rendszerben kisebbek, mint ő, felemelik magukat, és megutáltak engemet, hogy elmondtam azt, hogy figyelj meg, Isten erre figyelmeztet. De úgy látszik, hogy ez a szabály nem mindig szabály, mert vannak kivételek, vannak nagyobb emberek, akikben több az alázat, mint a kisebb emberekben, akik magukat próbálják felemelni. Ő nem emelte fel magát, megmondom őszintén, hála van a szívemben, öröm van a szívemben, és bízok abban, hogy az ő alázata nem csupán színből, hanem szívből való. Szívből való. Tehát meghallgatta, és hálával fogadta a figyelmeztetést. Még kaptam néhány rövid kijelentést a mindenható Istentől arra vonatkozóan, hogy milyen nehézségek várnak rá ebben a pozícióban, és mire fontos odafigyelnie. Azt is hálával fogadta, és azt mondta, hogy ezután is szívesen fogad bármilyen tanácsot. Én pedig azt válaszoltam neki, hogy csak akkor fogom megkeresni, ha az Úristen ad valamit. Én a saját fejemtől nem akarok tanácsolgatni senkinek. Sem a polgármesternek, sem anyámnak, sem neked, senkinek emberek, senkinek. Mert akkor szultán lennék én is. Szultán, tehát uralkodó. Én nem akarok uralkodni sem a polgármester fölött, sem egy nő fölött, sem senki fölött, mert kívánok teljes mértékben gyermek lenni, mint ahogy Isten megmutatta Jézus által, hogy milyen az ő gyermeke. Tehát azt mondtam neki, hogy akkor fogom zavarni, hogyha ad a mindenható Isten valamit az ő személyre vonatkozóan, különben nem fogom zavarni. Hisz ha van benne alázat a teremtőjével szemben, ő maga is hallani fogja a lelkiismeretén keresztül Isten intő és figyelmeztető szavát, és tudni fogja, hogy mi a dolga. Teljesen biztos. Hogyha van benne alázat a teremtőjével szemben, már pedig úgy néz ki, hogy van, akkor ő is fogja hallani, én nem kell neki szóljak, és más sem kell neki szóljon. Mindazonáltal, hogyha valami olyan dolog történne, ami kihívás vagy kísértés, és Isten fontosnak tartja, hogy általa, vagy valaki más által, más gyermeke által figyelmeztesse őt, biztos fogja őt figyelmeztetni. Teljesen biztos. Emberi szavak által is. Egy másik Zoltán barátom, akinek földi értelemben is lenne, amivel dicsekednie, büszkékednie, hisz Kanadában szerzett doktori címet kémiából, mivel szintén alázattal fogadta, amit szólt neki az Úristen általam, csodákat tett vele az érő Isten emberek. Csodákat. Rögtön, amikor beszéltünk, és ő fogadta az ő szívében az élőisten kijelentését, és bevallotta, hogy neki is szüksége van az élőisten kegyelmére, az újjászületésre, arra, hogy Isten megbocsássa bűneit, Isten szinte abban, azon nyomban csodákat tett az ő életében. Erről aztán majd ő fog beszámolni, hogyha Isten őt megbátorítja, és arra indítja, hogy tegyen bizonyságot. De ez történik, emberek, ez történik. Csodákat tett fel az Úristen. Még az ő folyamatban lévő peres ügyeit is megkönnyítette. Ilyent tesz a mindenható Isten a szultánokkal, a megtérő szultánokkal, hangsúlyozom, azokkal az urakkal, uralkodókkal, fejedelmekkel, akik kezdik érezni, hogy ők már nem akarnak uralkodni, kívánnak gyermekévé válni, gyermeké lenni, Isten gyermekévé lenni. Csodákat tesz a mindenható Isten az ő életükben. Azonban többen, akik gyerekkorom óta ismernek, ismertek engemet, kételkednek abban, amit mondok. Még annak ellenére is, hogy nyilvánvalóvá tettem, hogy nem magamtól szólok, hanem a magasságos Isten által, aki engem is megszabadított a nyomorúságból. És még annak ellenére is kételkednek, hogy látják beteljesedni, amiről beszéltem. És az általam szólt beszédekre csodákat tett az Úristen, határon innen és határon túl. Ez mind igaz, emberek. Csodákat tett a mindenható Isten azokra a szavakra, amelyeket én szólhattam. Nem is kértem, de Istennek így volt kedves, így van megírva, ezt mondta Jézus. Tehát csodák történtek, jelek történtek, amelyeket teljesen nyilvánossá tettem az interneten, a világhálón, amelyekről a gyergyói polgárok is tudnak egyébként, akiket érdekelt, azok tudják, többen vannak, ismernek gyergyóban többen, tehát tudják, hogy Isten csodákat tett azokra a szavakra, amiket szólhattam az ő kegyelméből. Viszont, és mégsem hisznek, mégis kételkednek. Viszont ez nem meglepő, mert ugyanezt történt Jézussal is, akinek szavaiban leginkább épp a hozzá legközelebb álló személyek kételkedtek. Leginkább épp a hozzá legközelebb álló személyek kételkedtek. Ő pedig azt mondja, hogy ugyanezt fog történni azokkal is, akik befogadhatják és felvállalják az ő beszédeit. És igen, történik, emberek, történik. Pont a legközelebbiek nem hisznek. Az, hogy van néhány kivétel, a közeliek közül is, a családon belül, meg a régi barátok közül is, a régi baráti körből egyes személyek is már hisznek, van hitük, élő hitük, ez Istennek a jósága megint, ugye. De ugye a kivétel erősíti a szabályt, de érdekes módon épp azok nem hisznek, akik ismertek gyermekkorom óta, nem hiszik, hogy hát ez nem Pistának meg Erzsikének a fia, hát ilyen nem lehet, ilyentől nem mondhat, teológiát nem végzett, mit beszélő Istenről, csoda nem történhetett. Na ugyanezt történt Jézussal is. Ő pedig azt mondta, ugyanezt fog történni mindenkivel, akik az ő szavában hisznek, és felvállalják azt, nem rejtik véka alá, amit kaptak Istentől. És akkor elmondom kedves Zoltán barátomnak, hogy rajtatok kívül ugye három Zoltán, akiről mostanig beszéltem, még két Zoltán van a városban, akiknek szintén adott az Úristen figyelmeztetést általam. Azonban tudtommal ők figyelmen kívül hagyták azt, sőt megharagudtak rám annak ellenére, hogy elmondtam, hogy nem az én akaratomból kerestem meg őket, mint ahogy téged sem, kedves Zoltán. Nem én akartam ezt. Lenne nekem jobb dolgom is, mint hogy olyan barátokkal beszélgessek, akik nem akarnak velem beszélgetni. Nincsen semmi gond ezzel. Tehát nem szemrehányás. Egyszerűen csak elmondom, amit mutat a mindenható Isten. És akkor az éjszakai álomban téged láttalak a másik Zoltán barátommal, akiről ugye az előbb mondtam azt, hogy hazajött Kanadából. Szent Györgyön voltunk, ahol nagy fesztiválok zajlottak. Hívtalak titeket, hogy hagyjuk el a várost, mert veszélyes ott tartózkodni, és később nem lesz lehetőség arra, hogy kijöjjünk onnan. Viszont ti nem akartatok kijönni a városból. A másik Zoltán sörözgetni, piálgatni, kocsmázgatni akart, te meg a fesztiválos hangulatért az események miatt maradtál volna a városban, Szent Györgyön. Végül úgy döntöttem, hogy elindulok nélkületek Csíkszereda irányába. Arról, hogy miért Szent György, miért éppen Szent György, arról is mindjárt fogok szólni. Tehát úgy döntöttem, hogy elindulok nélkületek Csíkszereda irányába, tehát megpróbálván elhagyni Szent Györgyöt. Azonban már akkor olyan sok akadályába ütköztem, hogy azt éreztem, lehetetlen elhagyni Szent Györgyöt. Olyanná vált Szent György, mint egy labirintus. Események, lehetőségek, vendéglátóipari létesítmények tömkelege. Az egyikből kijöttél, és már is bementél a bent voltál a másikba. Teljességgel lehetetlenek tűnt elhagyni a várost. Ezen kívül azt láttam, hogy Zoltánnak lányok udvarolnak, legalábbis egy nő azt mondta neki, megdicsérte őt, hogy milyen jóképű, milyen aranyos srác. Magyarul beleédesgette őt abba az állapotba, abba a fesztiválos hangulatba, amelyben voltunk Szent György közepén. Tehát beledicsérte, beleidesgette ez a női személy őt abba a labirintus városba. És akkor most elmondom az államnak a jelentését, amit kaptam Isten kegyelméből. Őszintén fohászkodom, hogy aki ezt hallja, akár a kedves barátaim is, hogyha hallják ezt a felvételt, értsék meg, hogy Isten fordítsa javukra, tudják meghajtani a térdeiket. Nem kell semmilyen vallás, semmilyen szekta. Térdjetek le ott, ahol vagytok, és könyörögjetek. Talán Isten meghallgat, talán szólni fog hozzátok. Ebben az álomban Szent György jelképezi ezt a lélekgyilkos modern európai világot, ahol minden van, ami szem és szájnak ingere. Szem és szájnak ingere. Testi örömök, földi élvezetek, amelyek sikeresen elterelik az ember figyelmét a lelke állapotáról. Még egyszer. Testi örömök, földi élvezetek, amelyek sikeresen elterelik az ember figyelmét a lelke állapotáról, avagy megrészegítik őt, az ő lelkét megrészegítik. Mi részegíti meg a mi lelkünket? Oké, a sör, bor, pálinka, tudjuk, arról tudjuk, hogy megrészegít. De ezen kívül a fesztiválos hangulat, emberek, az a sok földi öröm, az a sok testi öröm, az a sok anyagi jólét, ami eltereli a figyelmünket a lelkünk állapotáról, megrészegít bennünket. Miért nem keresik ma az emberek a lelki békét, amelyet csak az élő Isten adhat meg nekik? Miért nem keresik ma az emberek a lelki békét, amelyet csak az élő Isten adhat meg nekik? Hát azért, mert dúskálnak a testi örömökben, földi élvezetekben, aminek következtében bódult állapotban vannak, részeg állapotban az ő lelkük, mint ahhoz, hogy az én lelkem is részeg állapotban volt, emberek. Én sem vagyok kivétel, nem vagyok sem jobb, sem okosabb, sem különb, mint te. Ezt én nem felülről mondom, hanem alázattal mondom, amit mondok, Isten kegyelme által. Hát ezért nem keresik az emberek Istent, a lelket, a lélek szavát, mert duskálnak a földi örömökben, testi örömök, minden, ami belefér, evés, ivás, nagy nevetések, önkielégítés, szex, minden. Tánc, buli, rock and roll, minden. Ezt csináltam én is, emberek, ezt csináltam én is. Azonban, ahogy a COVID időszakban is történt, ezek a földi örömök hirtelen vétetnek el az emberektől. Emberek, jó figyeljetek! Ezek a testi és földi örömök, amiért mi éltünk egész életünkben, hirtelen vétetnek el az emberektől. És mivel, hogy nem ismerték meg a lelki örömöket és annak forrását, már itt a földön sokan depresszióba, pokoli létállapotba kerülnek, mint ahogy történt a pandémia idején is. És ebből az állapotból sokak számára nem lesz sem szabadulás, sem vigasztalás. Sem szabadulás, sem vigasztalás. Mert a földi örömök eltűntek, a testi örömök eltűnnek, azok nagyon, egy kis betegség, kórházban vagy, a földi örömök, a habitus, a szokások, a testi élvezetek hirtelen eltűntek. És lelki öröm nincs, mert azt nem ismerted meg. Főképp, ha minden figyelmeztetést figyelmen kívül hagyva elutasítják, nem ismerik meg az élő Isten életre hívó szavát, amit ő Jézus által nyilvánvalóvá tett, hirtelen kapaszkodó nélkül maradnak és beleesnek a feneketlen mélybe. Nem is jó belegondolni abba, hogy mi történt azzal a sok beteggel, akik a lélegeztetőgépről sosem tértek vissza a családjukhoz, a megszokott életvitelükbe, hanem benne rekedve, abba a félelembe, abba a pánikba, amit a vírus és az ahhoz kapcsolódó hírek okoztak számunkra, kellett elhagyják földi életüket. Nem is jó emberek belegondolni abba, hogy mi történt azokkal, akik meglettek fullasztva a lélegeztető gépeken, és amit senki nem volt számon kérve. Akik részt vettek a szisztematikus gyilkosságba, az emberek legyilkolásába, mert sokan egy kis tüsszentéssel, kis taknyolással a kórházba kerültek, és amikor felkerültek a lélegeztető gépre, onnét el is temették őket. És hogy ők mit vittek magukkal az ő lelkükben? Hát ki, amit gyűjtött, emberek? De hogyha az ember folyamatosan földi és testi örömököt gyűjt, földi kincseket, elismerést, hírnevet szerez magának, meg földi jutalmakat, crème brûlée, amiről beszéltem korábban, amikor volt az a figyelmeztetés a gyergyói polgármesternek. Ha az ember csak földi és testi örömököt gyűjt magának, és hirtelen véget ér az ő földi élete, a lelke nem hal meg, a lelketek emberek nem hal meg, féltőn mondom, térd el le és imádkozz, és Isten meg fogja mutatni, mi a valóság, a lelked nem tud meghalni. A létezés tudatod az nem fog meghalni, de ha a te létezés tudatod, a te lelked csak a földiekkel, a rothadóval van összekötve, mi lesz veled, ha a tested meghal? Ez a kérdés. Már korábban is mondtam neked, kedves Zoltán, hogy most még egyszer leírom, és választ sem várok tőled, mert nem azért írtam, hogy kérdezzek valamit, hanem azért, mert Teremtőnk, a mi Atyánk féltő szeretete újból elém hozott téged. Amiről beszélhetek már évek óta, nem egy vallás. Aki ismer, az tudja, nincsen semmilyen vallásom, még a katolikusból is kikeresztelkedtem, úgymond. Nem tudom, hogy kiúszták a nevemet, vagy nem, de amikor láttam, hogy mi történik, megkértem egy papot, hogy húzza ki a nevemet. Hogy ő mit tett, ki húzta el, vagy nem húzta ki, az már az ő dolga. Az én lelkismeretem az nyugodt, mert én megtettem a kellő lépést. Azt mondtam, ezt nem tudom támogatni, semmilyen szín alatt, ami történik. Főképp, ami történt a pandémia után, pandémia során és a pandémia után, Isten és Jézus nevében a Vatikánból, hogy voltak az emberek megrészegítve a hazugságokkal, és belevíve a tömeges gyilkosságba, a tömeges öngyilkosságba. Amiről beszéltek már évek óta, nem egy vallás. Noha meggyőződésem, hogy a vallásokon belül is vannak olyan személyek, akiknek tiszta a lelkük, és békességben vannak az élő Istennel, mert a földi örömök helyett a lelki békére fektetik a hangsúlyt. Én személyesen nem tartozom semmilyen vallási felekezethez. Nincs nekem kétségem afelől, drága hallgatók, hogy vannak olyan katolikus emberek, vagy bármelyik felekezeten belül, akiknek tényleg tiszta a lelkiismeretük. Nem ismerik a Bibliát, de Isten a szíveket vizsgálja, és tiszta az ő szívük Isten előtt. Nincs nekem semmi kétségem. Mindazonáltal én nem tartozom semmilyen valláshoz, és senkit nem küldök semmilyen vallásba, hanem azt mondom, hogy inkább térdre, ismerje meg az élő Isten szavát, Krisztust, és támadjon fel, amíg nem késő, a lelki halálból. Tehát én senkinek sem javaslom, hogy csatlakozzon bármilyen vallási szervezethez. Hisz meggyőződésem, hogy amikor teremtünk, Jézus személyében testet öltött, hogy hozzánk, testben ragadt lelkekhez, testi módon szóljon, hogy megértsük, merről jöttünk, merre tartunk és miért. Ő nem vallást alapított, hanem egyszerűen megmutatta az élet keskeny útját, az igazságot keresők számára, az igazságot éhezők számára. Ekép, akikben van alázat, az életet adó Istennel, az ég és a föld teremtőivel szemben, megismertik az igazságot, és ahogy Jézus mondta, az igazság szabaddá teszi őket, mert újonnan születnek azáltal. Az igazság az nem egy ilyen gnózis, tehát az igazság az nem gnoszticizmus, az nem egy dogma, nem csupán a Biblia bizonságot tesz az igazságban, az igazság él emberek, az igazság él, az igazság újjá szül. Ha téged az igazság megérint, teljesen biztos, hogy újjá fog születni, és gyermeki lelkületté válsz. Öntudatosból önfeletté válsz ember. Öntudatosból önfeletté. Az újjászületésről csupán annyit röviden, hogy a közhiedelemmel ellentétben két születés van, és két halál. Erről kéne beszélnek a papok is, le van írva a Bibliában. Második halál, második születés. Ezt a legtöbb vallásos ember nem tudja. Először az ember megszületik test által, testi kívánságból, ez az első születés. Amikor apukának feláll, s anyuka meg beengedi, ez az első, a test általi születés. Ekképp az ő életét teljes mértékben a testiek határozzák meg. A test vezeti őt, a testen keresztül irányítja őt a szórakoztatóipar, a aktuális slágerek, a különböző divathullámok, a vallások, a politikai irányzatok, emberi tudományok, stb. Ez mind a testen keresztül történik, a testi érzékelésen keresztül. Tehát a testi embert a testiek irányítják, a testi érzékelésükön keresztül. Azonban ez itt ugye mindenki tömegember. Bármilyen megalázó, jobb elbe ezzel szembesülni emberek, hogy minden, te is tömegember vagy, te is egy divat hullámot követsz, egy ilyen pop hullámot, populáris hullámot, divat hullámot követsz, mert aki testi, nem tud mást követni. Csak azt tud mást követni, aki lelki. Amíg az ember testi és a lelke nincsen feltámadva, őt befolyásolják különböző énekesek, különböző divat hullámok, különböző slágerek, különböző emberi gondolkodás, különböző filozófiák, különböző politikai irányzatok, vagy bármi. Tehát a testet, a test ugye vezeti, és így lehet az embereket a testen keresztül tömegessével terelni a lélegeztetőgépre, a Covidba, és akár a temetőbe, akár a pokolba is. Azonban, ha valaki olyannan születi Krisztus szava és Isten lelke által, ahogy a szó is sugallja, lelkivé válik, az ilyen embert már nem a test irányítja, hanem az élő Isten lelke. Az ilyen emberekkel nem csinálnak azt, amit akarnak, az ilyen emberekkel nem építetnek Bábelt, semmilyen uniót, mert ők nem a divatot követik, nem az emberek véleményét, nem a test kívánságait, nem a szórakoztatóipar által a szemek elé tárt, helyezett képeket, hanem az életet adó Isten szavát, amelyet az ő lelke által megerősít bennük, a mindennapi kenyér emberek. Az élő Isten szava a mindennapi kenyér. Jelképesen ez a mindennapi kenyér, amit a mi atyánkban mondunk. Tehát az újjászületés, ha úgy tetszik, lelkivé válás, még pontosabban gyermekivé válást jelent. Amennyiben kinyitod az írást, János evangéliumának a harmadik részében le van írva, mit mond Jézus az újjászületésről. Ha alázattal, a saját szavaiddal fohászkodsz az élő Istenhez, teljesen biztos, hogy megnyitja a szemeidet, és érteni fogod, amit olvasol. Ha alázattal, a saját szavaiddal fohászkodsz az élő Istenhez, teljesen biztos, hogy megnyitja a szemeidet, és érteni fogod, amit olvasol. Tehát az első születés, a testi születés, a második pedig az újjászületés, a lélek általi születés, amikor Isten lelke megeleveníti lelkünket, szembesít a bennünk lévő bűnökkel, amiről nem akarunk hallani senki. Itt van nagybátyám, vele beszélgetek, ő sem akar arról hallani. Beszéltünk az UFO-król, a Földön, galaxisokról, mindenről beszéltünk, de a bűnökről, ami a szívünket letereli, a lelkünket megnyomorítja és eltorzítja, arról senki nem akar hallani. Márpedig Istennek a lelke ilyen, igazságos, ő szembesít a lelkünkre tapadó kis démonkákkal, fekete foltokkal, méreggel, hazugsággal, bűnökkel. És azért szembesít, hogy el tudja azokat venni, vagy ha nem szembesít, akkor nincs, hogy elvegye. Akkor ragaszkodunk hozzá, nem engedjük el. Hogyha Isten nem, ha nem kérünk tőle szembesülést, akkor a lelkünkön megmaradnak azok a fekete foltok, amelyek szépen eltorzítják, hát nem szépen, hanem inkább csúnyán eltorzítják a lelkünket. Úgymond kárt okoznak a lelkünkben, károsítják a lelkünket, kárhoztatják a lelkünket a bennünk lévő bűnök, emberek. Hogy melyek azok? Olvasd el a 10 parancsolatot. Olvasd el és kér látást, hogy Isten vizsgálja meg téged. És akkor meg fogod látni, melyek azok a bűnök. Azok a foltok, amelyek belülről téged és mindenkit gyilkolnak. Annélkül, hogy tudnának arról, a legtöbb ember nem tudja, hogy mi okozza a betegséget. Az emberek testi módon próbálják a betegséget gyógyítani, mert azt hiszik, hogy a betegség oka testi. De mivel a betegség oka nem testi, hanem lelki, a lelki hiányosságból származik, a lelki méregből származik, ezért nem tudják testileg meggyógyítani az embert. Szétvagdalják darabokra, levágják a herezacskóját, levágják a mellét, mindent, összkibelezik az embert, és nem találják a betegség okát, és tovább terjed a rák, és addig, amíg megfullasztja őket. Testi módon próbálják az emberek, az orvosok kezelni azt, ami nem testi. A derekad nem a test miatt fáj, azért, mert olyan, hogy mondjam, nem tudom én, mit csináltál, hanem azért fáj, mert a lelkedben olyan torzulás van, amit téged arra vitt, hogy olyant csinálj, olyan fölösleges dolgokkal foglalkozz, amelyek fölösleges fájdalmat okoznak. Tehát minden betegség, minden fájdalom lelki, emberek, lelki. A test miatt van, a testiség miatt van, a lélek torzulása miatt, a lélekre tapadó foltoktól van az, amit úgy hívunk, hogy életellenesség, vagy bűn. Na, amiatt van probléma a családokban és mindenhol. Fájdalom, tért fájdalom, ugye alázat hiány miatt, a tért fájdalom leghamarabb, ugye. De lehet erről beszélni holnap reggelig. De ezt értsük meg, hogy a betegségek, a fájdalmak azok nem a test miatt vannak, hogy jött egy vírus Kínából, vagy nem tudom én mi, nem emberek. Az összes fájdalom, az összes betegség a lélekből való, a lélek fájdalmából való, a lélek mérgezettségi állapotából való, abból, hogy a lélek el van torzítva a bűn által, a hazugság, az életlenesség által, ami rá van tapadva az ő lelkére, amiről a legtöbb ember nem szerez tudomást, és amit a legtöbb ember nem tud, mert azt mondja mindenható Isten a profita által, hogy mindenki igaz, és mindenki okos és ügyes az ő saját szemeiben. Ez itt mutogat mindenki kifelé, ugye a külvilágba. Tehát minden ember jónak gondolja magát, de a szívek vizsgálója az Úr. A szívek vizsgálója az Úr. Ő vizsgáljon meg téged, kérd és megvizsgál. És akkor meg fogod látni, hogy mi okozta a szenvedést, a betegséget egész életedben, egészen mostanig. És meg is fogsz attól szabadulni, ha van benned alázat a Teremtőddel szemben. Tehát az első születés a testi születés, a második pedig a lelki születés, az újjászületés, a lélek általi születés, amikor Isten lelke megeleveníti lelkünket, szembesít a benne lévő hibákkal, bűnökkel, de ki is tisztítja azokat belőlünk. Megújít, úgymond újjászül bennünket. Ennek értelmében pedig mindenki az első halálban van. Két halál van, ahogy azt mondtam. Két születés és két halál. Mindenki az első halálban van, amik újjá nem születik, lélek által. Az első halál Isten szemében az, hogy amit az előbb elmondtam, a videó elején elmondtam Ádámról, az az első halál, hogy elszakadtunk Istentől, a tudásunk fájában hittünk, az agyunkban, a saját értelmünkben hittünk. Ez az első halál. Felnőtté váltunk, az okosságokban, a leírt okosságokban hittünk, ahelyett, hogy gyermeki bizalommal éltünk volna, mint a gyermekek. Az első halál Isten szemében az, hogy testiek vagyunk. A test irányít, a testi ösztönök, a testi vágyak, az agyunkba beprogramozott ambíciók, divathullámok irányítanak. És ezen kívül ugye a kitüntetések, az elismerések, az oklevelek, a diplomák, az olyan, mint a kutyának a csont, a jutifalat. Na úgy irányít, úgymond a sátán mindenkit, a jutalomfalatokkal, a dicséretekkel emberek, a hamis dicséretekkel, a kitüntetésekkel, diplomákkal, meg versenyekkel, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Az első halál ez, tehát a testiség, akkor a test irányít minket. A lelkismeretünk eltompul, majdhogy nem, halott állapotban van. Nem halljuk Istent. Bibliai nyelvezettel szólva az első halál az, Nem más, mint az Ádám elbukása, az Édenből való kiüzetés, avagy a gyermekkor elhagyása, amikor felnőtté, testivé válik az ember. Ezt követi a szív megkeményedése, a betegségek, a fájdalom, az öregedés és a halál, rosszabb esetben pedig a kárhozat. De az első áll a testiség ember, ezt értse meg mindenki, az, hogy a test irányít, a farok csóválja a kutyát, a farok irányítja a férfiakat, a nőket meg valami más, a pénzillata, vagy valami más, teljesen mindegy. A második halál pedig a test halála. Tehát az, amikor az ember temetik, mert meg van halva, ez már a második halál emberek, ezt megelőzte a lelki halál, aminek köszönhetően beállt az öregedés, a keményedés, a rothadás, a betegség és az elmúlás. A második halál a test halála. Erről azt mondja Jézus, jól figyelj, nagyon jól figyelj. Azt mondja Jézus a második halálról, hogy akik megismerték az ő beszédét és újjászülettek azáltal, azoknak nem árt meg a második halál. Miért? Azért, mert a lelkük szabad. A lelkük szabad, bármikor szabadon tud távozni erről a földről, mert az ő örömei, az ő kötődései már nem testiek, hanem lelkiek. Az ő örömeik, az ő kötődéseik már nem testiek, hanem lelkiek. Akinek az kötődései, akinek az örömei testiek, aznak az élete a rothadással van összekapcsolva emberek. A rothadással. Akinek az örömei, kötődései lelkiek, annak a lelke, annak az élete az élővel van összekapcsolva, Istennek a lelkével. Még belegondolni is borzalmas, hogy amennyiben a lélek teljesen testi, mert egész életében a testi, karnális dolgokkal azonosult, a test halálakor képtelen távozni a testből, és végig szenvedi a test rothadását. Kemény szavak emberek, de Isten nekem megmutatta ezt. A legtöbb halott végignézi a saját temetését. Ott van a testben, nem tud abból kijönni, a test börtönéből, mert egész életében a testért élt, a földiekért élt, a rothadásért élt, és lelki kincseket, ahogy mondta Jézus, nem gyűjtött, mennyei kincseket nem gyűjtött, csak földi kincseket, trófeákat, elismerést, diplomát, kitüntetéseket, pénzt, vagyont és hírnevet gyűjtött. De ez a léleknek nem használ semmit. A híres dél-amerikai zenész, énekes Daddy Yankee, ő nem szégyelte milliók előtt megvallani, hogy őt már nem érdekli a sztárság, ő elengedte a sztárságot, mert megismert az élő Isten szavát Jézus Krisztus által, aki azt mondja, hogy mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkét elveszíti. És azóta issza az ő szavát. Nem tudom, hogy ő tartozik-e valláshoz, vagy nem, teljesen mindegy. Hogyha ő befogadta a Krisztusnak a szavát, akkor én azt neki elhiszem, hogy ő tényleg úgy él, hogy lelki kincsekben akar ő gazdagodni, addig, amíg még megteheti itt a földön, mert utána már késő. Utána már késő. Mit mond Jézus arról, hogy amikor az ember meghal, a teste meghal, és a lelke nem tud távozni a testből? Mit mond erről Jézus? Erről azt mondja Jézus, hogy ahol ez a gehenna tüze a pokol, ahol az ő férgök meg nem hal, és a tüzök el nem alszik. Miért mondja azt, hogy a férgök meg nem hal? Azért, mert a lélek végig szenvedi a test rothadását, emberek. És mit mond a próféta? Az Isten gyermeke nem lát rothadást. Tehát azt jelenti, hogy akkor van, aki lát rothadást. Így van, emberek. Van, aki rothadást lát. A lélek nem tud távozni. Bele rothad a testbe. Úgy szoktam fogalmazni, mivel ő testi volt. A test volt a lélek fölött. A test rárothat a lélekre, emberek. Ez maga a gehenna tüze, hol a férgök meg nem hal, és a tüzök el nem alszik. Isten könyörüljön rajtad, rajtam és mindannyiunkon. Arról, hogy a lélek, ami a létezés tudatunk, képtelen meghalni, a termodinamika örvénye című felvételben beszélek. Keresd meg a kiáltó szón. A termodinamika örvénye. Abban beszélek arról, hogy a lélek, a létezés tudatunk képtelen meghalni, csak átalakul. Tehát nem halsz meg, a tested igen, de te nem halsz meg soha. Ez itt óriási a tét, óriási. Most csupán röviden írtam le a lényeget, és mondtam el a lényeget ebben a felvételben, viszont ezekről a dolgokról korábban sok felvételben beszélhettem. Hol durvábban, hol ordítva, üvöltve, hol szeridebben, mint most. Hogy minél többen megértsék, milyen nagy a tétje a földi életnek, és annak, hogy az ember, amikor hallja valaki által, vagy általam, vagy bárki más által, hallod az élet hívó szavát, Ne keményts meg a szíved, mert nem biztos, hogy lesz számodra egy újabb figyelmeztetés, egy újabb hívás a mindenható Istentől, a Teremtőtől. És hangsúlyozom, nem kell semmilyen vallás, semmilyen szekta. Két hajlékony térde, és fohászkodj, és Isten megnyitja a szemeidet. Tehát most, hogyha hallod az élet hívó szavát bárki által, ne keményts meg a szíved, fordulj az élő Istenhez, és ő megadja az újjászületés ajándékát, hogy lelkivé válj, amíg még megteheted, mert ha bekövetkezik a test halála, amelynek időpontját senki sem tudhatja előre, akkor már késő. Akkor már késő. Csak addig dönthet erről az ember, amíg testben van. Ugyanis miután a test meghal, a lélek abban az állapotban hagyja el a földi létet, amelyben éri őt a test halála. Amilyen állapotban éri őt a test halála. És mindenki azt viszi magával, amit a szívében felhalmozott, amennyiben a lélek testi, minden öröme a test által volt, és semmi sem az élő Istentől, gondolhatod, hogy mekkora gyötrelemmel jár, hogy hirtelen elszakad minden örömtől, amit valaha megélt itt a földön. Képzeld el, vagy emlékezz vissza, tudjuk jól mindannyian, hogy már csak az is hatalmas kínokkal jár, ha az ember egy kis időre kórházba kerül, és ki van véve az ő megszokott környezetéből, akár a munkahelyéről, akár a családjából. Bizonyára veled is történt már ilyen, hogy mekkora kín csak az, hogyha ki vagy véve a rutinból, a szokásaidból, a mindennapi edzésből, a mindennapi kajából, a mindennapi szexből, vagy bár alkohol, bár, ki vagy véve egy kicsi időre, már az is mekkora gyötrelem a kórházban. Mennyivel nagyobb gyötrelem az, amikor hirtelen mindent elveszítesz, amit mostanig halmoztál, amit mostanig gyűjtögettél, mert minden, amit halmoztál és amit gyűjtögettél, az mind testi volt, és semmi sem lelki. Drága barátom, nem tudok más mondani, csak azt, hogy amennyiben ez szavak megérintettek, kért a magasságos Istentől szemeid megnyitását, és ha van benned alázat Teremtőddel szemben, teljesen biztos, hogy megkapod azt, és a saját szemeiddel fogod látni az igazságot. Egy biztos, a város senkit sem akar elengedni. A Szent György, a Gyergyó Szent Miklós, ugye a Gyergyó Bűn Miklós, a Sepsi Bűn György, ugye, ami szentnek nevezi magát, senkit nem akar elengedni. Itt nem a városról van szó konkrétan fizikailag, hanem arról a szellemiségről, amit a város képvisel, amit Szodoma és Gomorra képvisel, a testiség, a földhöz ragadság, az érzékiség, a lélektelenség, a lelkiismeret nélküliség, ahol az ember telve van érzéki örömökkel, alkohol, szex, pia, rock'n'roll emberek. Na ez nem akar téged elengedni, tudjál róla. Az élmények, a dicséretek, a test általi örömök nem akarnak téged elengedni, tudjál róla. Az a szellemiség, amely az infrastruktúra, a technika vívmányai révén a képernyők által megkötözte az embereket, és elszakította őket a lélektől, mindenkit arról próbál meggyőzni, hogy jó neki ott maradni. Jó neki ott maradni. Ezért sokakat hirtelen fog érni a vesztelem. És mint tudjuk, az közel van. Ahogy a Covid-ban hirtelen jött, és sokan elvesztek, úgy még rosszabb lesz emberek. Többször beszéltem arról is, Isten figyelmeztet folyamatosan, hogy ami jönni fog, a látszat békesség ellenére emberek, az sokkal durvább, mint a Covid volt, sokakat hirtelen fog érni a veszedelem, és abban az órában hirtelen nem fogják tudni, mit tegyenek. Imádkoznának, de ha azt korábban nem gyakorolták, nem fog menni, és maradnak a kínok, amelyekre nem lesz enyhülés, sem a halálon innen, sem a halálon túl. Ettől akarja megmenteni az élő Isten az embereket, az ilyen és ehhez hasonló figyelmeztetések által. Miért írtam le neked mindezt? Miért mondom neked ezt, amit most elmondtam? Drága barátom, kedves Zoltán, és kedves Zoltánok, és mindenki, aki ezt hallja és megértheti. A legfontosabb ok az, hogy az Úristen ismételten elém hozott téged és egy másik Zoltánt, és az ő féltő szeretete arra indított, hogy írjak neked, figyelmeztesselek. A másik ok pedig az, hogy te az én szívemben még mindig az a barát vagy, akivel annak idején pecázni jártunk, filmeztünk, játszottunk, kirándultunk, és majdhogy nem gyermeki lelkesedéssel örültünk az életnek. Ezért írtam neked azt, amit írtam, és mondtam azt, amit mondtam. Viszont mivel én csak egy gyarló ember vagyok, annál sokkal többet nem tudok tenni senkét, hogy elmondom, hogy mi a tét, és mekkora lehetőséget kínál a jóságos Isten az emberek számára. Viszont a döntés nem az én kezemben van, hanem azok kezében, akik olvassák vagy hallják ezeket a szavakat a te kezedben. Jézus ezt mondja, kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert megadatik nekik, és az igazság szabaddá teszi őket. Az ő szeretete ölelgessen meg téged, és helyezze beléd az igazság szeretetét, hogy megmenekülhess mind te, mind a te házad népe. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, kedves Zoltánok!